Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk és tanít bennünket mai újszövetségi ige szakaszunkból, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 15-től a 28. versig terjedő szakaszából. Foglaljunk helyet és úgy hallgassuk meg ezt a hosszabb szakaszt, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy az ige elvégezhesse bennünk azt, amiért Isten most nekünk kiküldte. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörösgyaplyúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. Azután hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt, hívjuk segítségül. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által nagy örömmel és háladással borulunk le eléd, hiszen fel sem fogjuk, milyen kiváltság, hogy itt lehetünk. De szeretnénk mélyen átérezni és teljes szívvel örülni annak, hogy velünk beszélő Isten vagy, hogy kijelentett terveidet, hogy megosztod gondolataidat, hogy elmondod, mit gondolsz felőlünk, bűnbe esett, elbukott, nyomorult emberek felől. És köszönjük, hogy örömre hívsz, olyan örömre, amelyet sokáig nem is értünk, nem is élünk, de amikor egyszer csak megvilágosodik előttünk a te terved, amikor átjárja a szívünket az evangélium, akkor megtelünk hálaadással és örömmel. Ezt szeretnénk átélni ma is, most is, Urunk. Ezért kérünk, hogy szent lelkeddel és ígéddel légy itt, hathatósan, erőteljesen munkálkodj bennünk, hiszen a mi szívünk sokszor közömbös, vagy fáradt, vagy éppen hitetlen, vagy ellenséges. Szeretnénk meghódolni, meghajtani a fejünket, és valóban kérni, hogy szólíts meg. Hálaadással tartozunk az egész hétért, minden ajándékodért. Hálaadást mondunk kis és nagy dolgokért, eledelért, egészségért. És tőled kérünk vigaszt és erőt, hiszen sokszor úgy éreztük, túl nagy a teher. Hozzád kiáltunk vigasztalásért, gyászoló testvéreink számára. Hozzád kiáltunk erőért és gyógyulásért betegeknek, mindazok számára, akik valamilyen betegséggel küzdenek. Hozzád kiáltunk a gyerekekért, az új iskolába, óvodába indulókért, szüleikért, intézményeinkért. Kérünk téged, hogy a te élő szavad, a te élő igéd járja át a gyerekek és a felnőttek szívét, akik csak hallhatják a te beszédedet, hogy megteljenek örömmel, vigadozással, háladással. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, légy itt közöttünk és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 16., 17. és a 22. versében a következőképpen. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. És vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Többekkel találkoztam, testvérjem, a gyülekezetben és más helyeken is, olyanokkal, akik megbotránkoznak azon, nem értik, zavarja őket, hogy miért van ennyiszer szó az egyházban és magában a Bibliában is halálról, vérről, ítéletről. És egy pillanatra körülnéztem, és hála Istennek vannak közöttünk egészen kicsi gyerekek is, hát nyilván ők még nagyon nem fogják követni ezt, amit mondok, legalábbis, hát ha mégis, de jelzem itt közben, hogy jövő vasárnaptól korosztályok szerint gyermekisten tiszteletre hívjuk és várjuk őket. De az tény, hogy amikor a világunk annyira tele van vérrel, háborúval, halállal, akkor olyan furcsa és tényleg némelyeket szabályosan irritáló, zavaró, miért beszélünk itt is ennyit halálról, vérről, ítéletről. Ha megfigyeltétek, itt aztán tényleg sokszor van szó, például ebben a szakaszban mindezekről, és hát hozzuk magunkkal a terheket kívülről, ki ne tudná, milyen borzasztó dolgok történnek a világban. Az ebola vírusnak már legalább 1500 halálos áldozata van. Ukrajnában és Közel-Keleten is egyen-egyenként legalább 2000 a háborúk halottja. Irakról már nem is merjük kimondani, vagy megszámolni, hogy mennyi keresztjént öltek meg a hitükért. Nap mint nap zúdulnak ránk ezek a hírek. Mindenütt vér folyik. Akkor nem lenne jobb itt a templomban legalább valami másról beszélni. Valami szebb dologról. Hiszen lehetne olyan sok mindenről. Morálról, elkölcsi kérdésekről, mit tegyünk, mire vigyázzunk. Isten nagy-nagy szeretetéről, hogyan ajándékozott meg minket a természettel, sok mindennel, bölcsességgel. Én tudom, hogy vannak is tényleg, akik tulajdonképpen ezt várják, és ezért is jönnek a templomba, hogy legalább itt szép dolgokat halljunk, és ne véres eseményekről kelljen gondolkoznunk. Pedig testvérek, látjátok, már a mai szakaszban is, hogyha itt valamit nem értünk, vagy nem jól értünk, akkor az emberi nem, az emberiség, és egyben a saját életünk legnagyobb problémáját nem értjük. A legnagyobb kérdésre nincsen válaszunk, mert testvérek, állítom és vallom, és tegnap is hallottam egy előadásban egy országos tanémitón erről, hogy nem gazdasági, nem morális, tehát nem erkölcsi probléma a legnagyobb az emberiség életében, hanem lelki. A lelki a legnagyobb kérdés. A másik kettő megoldódhatna, ha a lelki megoldódik, és megoldódna. Nézzük meg tehát bátran, nézzünk szembe vele, ha már éppen a mai ige szakaszunk, ez a zsidókhoz írt levél 9. része, miért van itt szó ennyiszer vérről, halálról, és erről a különös mondatról, amit olvastunk, vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat, aminek nyilván van egy pozitív üzenete, hogy viszont általa meg van. És éppen általa van. Miért beszél ennyit Jézus és az áldozati állatok haláláról, illetve véréről ez az ige? Ez utóbbi kört röviden lezárhatjuk, az állati áldozatok kérdését, maga az 5. vers is utal rá, hogy erről most nem is kell részletesebben szólnunk, mondja a Szentíró. Azért nem, testvéreim, mert az ószövetségi áldozati gyakorlat árnyéka, vetülete, jelzése az Úr Jézusénak. Ezért nem kell róla külön beszélnünk. Az árnyék az én árnyékom, de nem én vagyok. Az állatáldozat valamit jelzett. Valamit, ami egy mennyei igazság és valóság. De csak árnyék volt. Krisztusé a valóság. Krisztus a valóság, egy helyen így is írja a Biblia. Itt a 23. versben kimondja az ige, hogy ezek az állatáldozati szabályok, törvények, a mennyei dolgok képmásai. Ezek csak képek, de nem maga a valóság. Viszont a valóság önmagában is bizarr és visszataszító lehet. Jézus Krisztus véres halála. Nem reklámozom ezt a filmet, de itt most mégis hadd említsem, hiszen elég sokan látták Magyarországon is. A Passióra gondolok, Mel Gibson filmjére. Ahogy végignéztem és úgy figyeltem a nézőket a moziban, végig az volt bennem, hogy mintha ezek az emberek adósok maradnák, itt a film adós maradna nekik. Az merült föl bennem is, hogy látom ezt az iszonyatot, amit ott bemutat a film Jézus Krisztus szenvedéséről, mert ez borzasztó, valóságosan igyekszik visszaadni, és sikerül is, hát egészen megrendítő Jézus kínzása és Jézus kereszt halála. De miért? És a filmben erre nincs felelet. Miért? Miért ez a szörnyűség? A film legelején kb. 5 másodpercig van egy idézet, látható az Ézsaiás 53-ból, de szerintem arra senki nem emlékszik. Meg ott a lényeg egyébként. De végig a filmen miért, miért, miért? És itt is most testvérek, igen, ezzel nézünk szemben, hát miért? De miért kell itt a templomban ennyit ilyen véres dolgokról beszélnünk? A mai igénynek van egy nagyon világos válasza. És ez így szól röviden, egy végrendelethez halál kell. Egy végrendelet életbelépéséhez halálra van szükség. Isten, ami atyánk, végrendeleti szövetséget hagyott hátra. Ezt hagyta ránk. Van olyan bibliafordítás, amely így is fogalmaz itt, hogy testamentumot. Rendelkezést, végrendeleti szövetséget kötött az emberiséggel. Fia örököseivé tett minket, hogy az örökségből, amit a fiától kaphatunk, rendezni lehessen két hatalmas dolgot, testvérek. Egy, felhalmozott bűnadósságunk egyszeri teljes törlesztését. A mai eladósodott világban azt hiszem értjük és érezzük ennek a súlyát. Tehát az örökség egyik része erre adatik, hogy a felhalmozott bűnadósságunkat egyszer teljes mértékben törlessze, egy összegben. A másik pedig, amiért adatott és ami része ennek az örökségnek, hogy mennyei hajlékunk építési árát is tartalmazza, teljes egészében. Mennyei hajlékunk építési árát. Fontos itt tudni, testvérek, hogy értsük, mindkét terület, mindkét része ennek az örökségnek Jézus Krisztus tulajdona eredetileg. Az övé, vagyis csak is az ő rendelkezésére áll. Az ő rendelkezésére áll és állt itt a földi élete során is a bűn terhe nélküli élet, egy olyan élet, amely bemehet a mennybe. Jelenések 21-27-ben olvasjuk ugyanis, nem megy be oda semmi tisztátalan. Egyetlen egy hazugság elég, hogy kizárjon. Jézus Krisztusnak egy sem volt. Tehát az ő rendelkezésére áll egy olyan élet, ami a bűn terhe nélkül zajlott és valósult meg. A másik, hogy a mennyei hajlék számunkra az is az ő rendelkezésére áll, sőt ő építi, ő mondja a János 14-ben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ő készíti el, tehát alapvetően az övé. Mindkettő tehát, ami az örökség része, az az ő tulajdona, az ő birtoka. Ezek kimondhatatlanul nagy dolgok, hatalmas örökségek, amelyeket az atya a fiúnak adott át, azzal a céllal, hogy ránk örökítse. Ez az üdvösség nagy terve, ez az örökítés. Isten ősi tanácsvégzése rólunk, elbukott teremtményeiről. Áldasség érte a neve. Áldasség érte a neve, hogy ilyen tervet gondolt végig, hogy fiának adja, és fiában megvalósítja a bűn nélküli életet, és általa örökkévaló hajlékot készít az elbukott embernek, és fia által, fia halála által, örökösévé tesz minket. Csak hogy ez az örökség, az örökhagyó halál nélkül nem örökölhető. Ezt is világosan kimondja a mai igénk, ha figyeltétek. Az örökség, az örökhagyó halála nélkül nem örökölhető. Ez Isten jogrendjének egyik alappillére, de mi is így gondolkozunk, emberek. Hát ti is tudjátok, hogy a szüleink végrendeleti hagyatéka csak akkor lehet a miénk, ha ők már meghaltak. Addig semmi közünk hozzá. Semmi közünk hozzá. Ha az Úr Jézus meg nem hal, csak az övé marad mindörökre. A bűntelen, mennybe jutó élet, mennybe illő élet, és a mennyei hajlékok egész sokasága. Csak az övé marad, ha meg nem hal. Egy végrendelethez halál kell. Hogy a végrendelet érvénybe lépjen, ahhoz a végrendelkezőnek meg kell halnia. Nem tudom, hogy értitek-e, megvallom, ez nekem is egy új fényt vetített Jézus Krisztus halálának a jelentőségére, és itt még jobban megértettem, hogy amikor az Úr vállalja mindezt, ráadásul önként, senki nem kényszeríthette rá, akkor ez nem valami hatásvadász elem az ő életében, egy ilyen véres kivégzés, hogy esetleg megsajnálják. Nem. Nem is valami misztikus esemény, hogy filozofáljanak rajta. Nem is bizarr itt a Biblia és a bibliai üzenet, amikor elmondja nekünk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ha Jézus meg nem hal, soha nem lesz miénk az örökség. Ezért kellett meghalnia. Elkerülhetetlen volt. Áldasség érte viszont a neve, hogy az atya kigondolta, megtervezte, a fiú meg véghez vitte. Áldott legyen érte örökké az ő neve. Mert enélkül, a terv nélkül mi mind mennénk a kározatba. Az örökség, amit Jézus ránk hagy, bűnadósságunk teljes lefedése, és a mennyei hajlék teljes vételára. Teljes lefedés és teljes vételár. A számla teljes kiegyenlítése. Pontosan annyit hagy ránk, amennyire szükségünk van, illetve a végelszámolásnál szükségünk lesz. A 27. versben olvassuk itt is, elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. A végelszámolásnál nagy szükségünk lesz arra, hogy valaki kifizesse bűnadósságainkat, és valaki megvegye és átadjon nekünk egy mennyei hajlékot. De ezt tette meg. És így mindezt fejben tartva figyeljétek meg például a 103. Zsoltár mennyire erről szól. Csak az első 4 versét olvasom. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Értitek? Majd olvassátok el otthon újra. Micsoda mély értelmű szavai ezek az Isten igéjének. De felmerül egy következő kérdés. Talán bennetek is, akik most halljátok az ige üzenetét. Miért nem adhatta át a fiú csak úgy a nála levő kincseket, a bűnbocsánatot és az örök életet? Miért nem adhatta át? Miért végrendeleti szövetséget kötött az atya az emberiséggel? Miért nem ajándékozási szerződést? Hiszen létezhetne ilyen is, és az emberek között van is. Egyszerűen úgy dönt valaki, hogy egy másnak ajándékot ad, és ezt még szerződésben is rögzíti. Miért nem? Miért nem így? Miért kellett közbehozni a végrendeletet, hogy szükséges legyen a végrendelkező halála? Két okból, testvérek. Az egyik, mert van ajándékozási szerződés az emberiség és a Teremtő Isten között. Van. Az Úr Jézus a hegyi beszédben például így tanít. Máté 5.45. Mennyei atyátok, felhozza napját gonoszokra és jókra. Esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Az ő gondviseléséből él az egész emberiség. Réges-régen összeomlott volna minden, ha Isten nem köti meg ezt a szerződést. Ugyanezt mondja Pál apostol, amikor Lisztrában pogányok között van, és félreértik, és azt hiszik, hogy ő valami különleges lény, és elmondja, hogy nem, az élő Istent hirdetem, aki jótevőtök volt, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Kiknek? Pogányoknak. Olyanoknak, akiknek fogalmuk nincs az élő Istenről. Jótevőtök volt, mondja Pál, és bőven adott szívbeli örömet. És mindezt egyértelműen meg is fogalmazza a Biblia, tudjátok hol, az özönvíz után már, mert ott köti meg Isten ezt a fajta ajándékozási szerződést az egész emberiséggel, az özönvíz napjai után, az 1 Mózes 8.22-ben. Ezt olvassuk. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Ez az egyik ok, ami miatt a bűnbocsánatot és az örök életet nem ajándékba adja Isten, hiszen az ő ajándékozó szeretete egyébként kiárad minden emberre. Csak hogy itt valami egészen különleges, és ezeknél sokkal nagyobb fajsúlyú, értékű ajándékokról van szó. Akkor miért végrendelet? Konfirmációi tankönyvünk 38. kérdése így válaszol erre. A kereszt nélkül nem tudnánk, mennyire gyűlöli Isten a bűnt, sem azt, hogy mennyire szeret bennünket. Hadd mondjam még egyszer, a kereszt nélkül nem tudnánk, mennyire gyűlöli Isten a bűnt, sem azt, hogy mennyire szeret bennünket. Vagyis az ige, a teljes Biblia Isten tudatos tervéről beszél, és Krisztus szándékos vállalásáról beszél. Mert Isten, mint bűngyűlölő Isten, antagonisztikus ellentétben van a bűnöddel és a bűnömmel. Kibékíthetetlen ez az ellentét. Például a 11. Zsoltár 5. versében ezt olvassuk. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Nem vállal semmilyen közösséget a bűnnel, és ki akarja fejezni, hogy a bűn árt és rombol. Isten és az én bűnöm között kibékíthetetlen az ellentét. Ezért döntött úgy, hogy jelezni kívánja, ezért óriási áldozatra, az örök hagyó halálára van szükség, hogy én és te azt megkaphassuk. Szándékosan nem ajándékozási szerződéssel adja át a bűnbocsánatot és az örök életet. És azt állítom, testvérek, hogy aki ilyet mond, az megcsúfolja őt, és nem tudja és nem veszi komolyan, hogy Istennek milyen a viszonya a bűnhöz. Ne csúfoljuk meg azzal, hogy őt egy ilyen joviális, kedves, mindenre rábólintó, simogató nagypapához hasonlítjuk. Erre szoktuk mondani, hogy ha így beszélünk róla, akkor olcsó kegyelmet hirdetünk, és nem az ingyen kegyelmet, ami csak nekünk van ingyen, Jézus Krisztusnak a halálába került. De várjunk csak, testvérek! A halál már megtörtént, nem? Az ókori történelem egyik legdokumentáltabb kivégzése az Úr Jézus kivégzése. Nézzetek utána! Ilyen részleteket nagyon-nagyon kevés emberről tudunk. Ahogy őt kivégezték. Megtörtént, nem? Akkor a nevedre szóló hagyaték, Jézus Krisztus bűntelen életének értéke pontosan lefedi bűnadósságod és mennyei hajlékod összegét. Jézus Krisztus bűntelen életének értéke pontosan lefedi bűnadósságod és mennyei hajlékod árát. Jogerős? Jogerős ez a végrendelet? Igen. Érvényes? Igen. A hagyatékozó már meghalt. Nevedre szól, testvér, aki itt ülsz és hallod. Most hallod. És megjegyzem itt, hogy az úrvacsora ezt kívánja megerősíteni bennünk. Ez egy pecsét ezen a hagyatéki szerződésen. Élj vele. Gyönyörködj benne. Nevedre szól, ahogy majd tiéd lesz, az életed részévé válik az a kis kenyér és az a korty bor. Akkor tényleg tiéd az örökség? Bűnadósságod teljes fedezete? A mennyei hajlékod építésének teljes ára? Igen. Igen. Akkor miért nem örülsz? Akkor már ez a kérdés merül fel, akkor miért nem örülünk? Testvéreim, elmondom nektek, amit Isten a szívemre helyezett, minden ugyanúgy talál engem is, mint titeket. Mert aki nem örül, vagy amikor nem tud és nem akar örülni a keresztjén, mindezt hallva, akkor nem hisz. De merem így is fogalmazni élesebben. Aki nem örül, mindezt hallva, az nem hisz. Aki nem bocsát meg másnak, pedig neki minden bűnadóságát kifizették, az nem hisz. Aki nem tud szeretetből adni bármit, gesztust, időt, pénzt, energiát, pedig egy mennyei szuperlakosztály várja oda át, az nem hisz. Ne áltassuk magunkat. Aki nem tud örvendezni újra és újra a bűnbocsánatnak, és például ezért nem is úrvacsorázik, mert igazából nem is érti az egésznek a lényegét. Hát az nem hisz. Miért nem hisz? Mert közömbös az örökségével szemben. Pontosan miért közömbös az örökségével szemben? Mert még mindig nem nézett szembe azzal, hogy milyen óriási összeggel tartozik az Istennek. Hát a mulasztásainkból van a legtöbb, testvérek. A német nyelv biztos nem véletlenül a bűn fogalmát egyik formájában így használja, hogy schuld. És a schuld az szó szerint azt jelenti, hogy tartozás, adósság. Aki nem hisz, az nem örül. És aki nem hisz, azért nem hisz, mert nem nézett szembe azzal az óriási összeggel, amelyel tartozik Istennek. És közben az örökség készen van. Az örökhagyó meghalt, a végrendelet számodra szól, teljesen lefedi valamennyi bűnöd tartozását, értékét. A Bibliából azt is tudjuk, hogy mással fizetni Istennek nem lehet. Ő így döntött. Örökségül adja nekünk a bűnbocsánatot és az örök életet. Vagyis mi egy kapavágást nem tettünk érte, egy fillért nem fizettünk érte, az örökséget azt vagy átveszed, vagy nem. Az örökségért valaki más dolgozott meg. Valaki más tett érte. Más fizetett érte. Ő az Úr Jézus Krisztus. De itt a döbbenet, hogy nem nézünk szembe, mekkora tartozást fedezett le, fizetett ki, nem nézünk szembe vele, milyen szuper lakosztálynak vagyunk és lehetünk a birtokosai, örökösei, és ezért nem is örülünk. Nem is örülünk. De aki nem örül, az nem hisz, testvérek. Viszont nyilvánvaló, azért szól ez az ige hozzátok és hozzám, hogy higgyünk. Hogy higgyünk. Nem Istenben, hanem végre Istennek. Merem így mondani most, testvérek, hogy azok jöjjenek úrvacsorázni, akik már szembe néztek ezzel, vagy most néznek szembe vele. Azok jöjjenek úrvacsorázni. De akinek csak a gondviselés kell Istentől, a bűnbocsánat is, az örök élet nem, az ne jöjjön. Hát gondviselést mindenki kap, az egész emberiség. Különben mondom, már réges-rég minden összeomlott volna, és kiirtottuk volna saját magunkat. Ha csak gondviselés kell Istentől, ahhoz tényleg nem kell Jézus halála. Már Noé napjai után megkötötte a szerződést Isten, és tartja magát ahhoz. De aki jön, az azért jöjjön, mert bűnbocsánatot és örök életet szeretne elfogadni, végre hittel, és úgy élni tovább, és úgy cselekedni tovább, hogy mindig tudatában van ennek. Az én örökségem kész. Készen van. Ezért nem akarom a bűnt szaporítani, éppen elegért kellett már fizetni az Úrnak, és nem akarok földi kincsek után rohanni, meg azokban gyönyörködni, amikor egy különleges lakosztály vár odaállt, amiért szintén fizetett az Úr saját vérével. Hiszem, hogy ez mind az enyém. Erről szól az ige. Ezért aki hisz, az jöjjön. És örüljön. Mert aki jön, az egyszerre két dolgot kell, hogy átéljen és komolyan vegyen. Egy, elismeri ezzel, hogy bűnös. Amikor a lelkész is kijön, és a lelkész is úrvacsorázik, ugyanezt el kell mondanunk, őseink beletették a liturgiai szövegbe is. Hallottátok már sokszor. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet. Ez ma is el fog hangzani, Isten engedi. Aki jön, az ezzel megvallja, bűnösnek tartom magam, de olyan bűnösnek, aki örökségbe kapta a teljes bűnbocsánatot. Sőt, ráadásként örökkévaló hajlékon van odaállt. Ezért kész vagyok-e földi élettel mind úgy kezelni, úgy foglalkozni, mint provizórikus, ideiglenes dologgal. Legyen az az időm, az erőm, a pénzem, a házam, bármi, örülök neki, használom, élek vele. De ez mind csak árnyék ahhoz képest, ami oda átvár. Mert örökké való hajlékunk az Isten, ezt is mondja az ige. Aki hisz az érvényes végrendeletben és az örök hagyó halálában, az örül, és ezért kötelező lesz hazafelé örvendezni, testvérek. Kötelező, hadd mondjam így. Mert hiszel az érvényes végrendeletben és az örök hagyó halálában, ezért örülsz, és ismét örülsz. És befejezem azzal a Zsoltárral, amit Isten éppen a bibliolvasó rendünk szerint hozott elénk a mai napra, ez a 97. Zsoltár, 8. versétől idézem most. Hallja ezt Sion és örül. Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó Uram! Mert Te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön. Magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Úgy legyen. Ámen. Énekeljük most, testvéreim, a 230. dicséretünknek a 4. és 5. verszakát, 230. dicséret, 4. és 5. versét, áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. Imádkozzunk! Úr Jézus, lelepleztél minket, hiszen a mi örömtelenségünk, a hitetlenségünk jele. Valóban olyan kevés az öröm, ami gyülekezeti életünkben, egyéni életünkben. Úgy belefásulunk a hétköznapokba, annyira nem látják a körülöttünk élők ezt az örömet, pedig ők is kívánnák, a legjobb misszió ez lenne, ha látnák, hogy hogyan örvendezünk. Bocsásd meg nekünk, hiszen mindez a mi hitetlenségünknek a bizonyítéka, ahogy te most tanítottad. Úrunk, megvalljuk előtted ezt a hitetlenséget, és megtagadjuk, könyörülj rajtunk. Szeretnénk hinni, nem úgy általában, és nem abban, hogy te élsz, hanem abban, amit tettél. Azt, hogy önként, teljesen önként fölvállaltad ezt a szörnyű kínhalált, hogy ránk hagyhasd az örökséget, amit másképp nem kaphatunk meg, mert a mennyei atya így rendelte el, áldassék az ő neve, hogy örökségbe mindenféle fizetség, ár és ellentételezés nélkül miénk bűneink teljes bocsánata, és a mennyei hajlék, a szuper lakosztály, a különleges hely oda át. Sokkal többünk van, mint amiről mi álmodni merünk. Könyörülj, hogy higgyük. Könyörülj, hogy merjünk szembenézni azzal a sok-sok adóssággal, amit felhalmozunk. Hiszen annyiszor nem szeretünk, annyiszor nem bocsátunk meg, annyiszor nem teszünk meg gesztusokat sem. Annyiszor mi magunk szítunk gyűlölséget és ellenségeskedést, akár még a te nevedre is hivatkozva. Mi mindent jobban tudunk, mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Bocsásd meg a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy kész vagy, és az örökségben ott van a teljes bocsánat. Áldjuk ezért, magasztaljuk a te szent nevedet, és kérjük, hogy növeljed a mi hitünket. Növelj minket ebben a hitben, amikor egymásra nézünk, hogy bizonyságai lehessünk a te szavaidnak, a te tetteidnek, hogy ott lehessünk beteg ágyak mellett. Kérünk, hadd hirdessük hittel, hogy te vagy a gyógyító, mert a gyógyulás is a te örökségednek része. Hadd hirdessük a bajba jutottaknak, a szegényeknek, hogy forduljanak hozzád, mert még az anyagi javak is a te örökségednek a részei. Hadd kiáltsanak hozzád a bajba jutottak, mert a békesség is a te örökségednek része. Könyörülj a háború sújtott a területeken, Irakon, Ukrajnán, Közel-Keleten, könyörülj Afrikán és a világon, hiszen ha ez a vírus elszabadul, amire vannak utalások a Bibliában is, hogy lesznek még ilyen próbatételek a történelemben, akkor tényleg csak reált hagyatkozhatunk, és nincs gyógyszer, és nincs emberi erő. De kész a te örökséged. Kész a te szabadításod, és amíg akarsz, Úrunk, vírusok ellenére is éltetsz, háborúk között is megtartasz, betegség idején is mellettünk állsz, szegénységben is gazdag Úrunk vagy, gyászban is igazi vigasztalónk vagy. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, amikor egymásért kiáltunk, határon túlélő testvéreinkért, különösen a kárpátaljai magyarságért most. Tartsd meg őket, védd őket, Urunk, könyörülj rajtuk, de az egész országon. És így kiáltunk hozzád az új tanévért, a te áldásod nyugodjék meg rajta. Enélkül semmi nem ér semmit. De áld meg óvodánk, iskolánk életét, az egyház küldetését. Áld meg az ott dolgozókat, egyházunk vezetőit, a választásokat, szíved szerint való pásztorokat rendelj ki, Urunk, minden helyre kérünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy az úrvacsorában is most azért jössz közel, hogy megpecsételd. A végrendelet érvényes, az örökhagyó meghalt, érvényes ránk jogerősen. Aki hisz és örül, az mind tapasztal, az tapasztalja, hogy mindez valóság. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg és maradj mi velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami örökhagyónkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.